A pletykának gondolom vannak fokozatai is. Nem tudom, ilyen relációs jelekkel lehetne ezt így ábrázolni. Tehát könnyen el lehet jutni mondjuk a small talk, a fecsegés, pletykálkodás hármasból, oda, hogy mondjuk rémhírterjesztés, oda, hogy mondjuk befeketítés, rosszindulatúskodás, álhír terjesztés, mobbing.
Így van, és ezeket a jelenségeket sajnos sokan összemossák. Például az angol rumor szót, ami rémhírt jelent, gyakran pletykának fordítják, holott a gossip az, ami a legjobb kifejezés erre, már csak azért is, mert a gossip szó is tartalmazza a talking related kapcsolódás szót, ami a magyar pletykában is benne van, ez a szláv peletikából jön, ami azt jelenti, hogy valamit össze-vissza sző, fon, guzsajó.
Az érdekes a gossip szó, mert ez egy, nem csak egy ige az angolban, hanem vonatkozik a pletykálóra is, tehát a pletyka fészket is gossipnak nevezik.
Sőt, eredetileg azt a keresztszülőt nevezték gossipnak, aki az újszülött gyermeket a szűk, ma úgy mondanánk, hogy neutrális család a szülők és a testvérek közösségébe kivezette a sógorkoma, ipam, napam, pereputy, több tucatnyi emberből álló közösségébe, de aztán jött Shakespeare, és mint annyi mást, ezt is megváltoztatta, így lett a gossip szó mára egyértelműen a pletyka jelentése. Visszatérve a műfajokra és a fokozatokra, hogyha a pletykát a rémhírrel hasonlítjuk össze, ami az előző példa volt, akkor azt látjuk, hogy még a pletyka csak arra vonatkozóan kelt késztetést, hogy valaki terjessze, tehát hogy továbbadja azt a pletykát, mert izgalmas, mert fontos, és így tovább. Addig a rémhír már cselekvésre is késztelt, tehát a rémhír lehet az, hogy valami megdrágul hétfőtől.
Hát a Covid idején törvényben foglalták, hogy nem lehet a Covidról rémhírt terjeszteni, de hát ez is nyilván véleményes, hogy ki dönti el, mi számít annak? Van erre egy bizottság, aki tud elbe dönteni egy
abszolút, bíró? Abszolút, szerencsére a polgári törvénykönyv szabályozza a rémhír terjesztésnek a fogalmát, és a jog az európai történelemben elég régóta szabályoz, mondjuk vadhajtásokat is említhetnénk, ilyen az osztrakizmosz, amit Kleisztenész vezetett be, és arra vonatkozott, hogyha valakinek túl nagy volt a befolyása, akkor legyen kiközösítve. Tehát egyszerűbben fogalmaz, az ókori influencert tőle nem a csatornáját vették el, hanem száműzték, de a vagyonát nem vették el, és tíz év múlva visszajöhetett, csak megvárták, míg csökken a hatása.
Egyébként megint teljesen leágazok, de tudod, hogy kértek a száműzöttek az ókori Görögországban visszavételt, hogy esetleg felülvizsgálják az ügyüket? Ugye, hogy nem tehették a lábukat hellén földre, ezért volt a Pireuszi kikötőben egy ilyen rögtönzött bíróság, oda mentek ladikkal, tehát vízen voltak, nem görög földön, és a ladikból kértek felülvizsgálatot, hogy esetleg engedjék el a száműzetésüket, és akkor vagy megadták nekik, vagy nem. És hogyha megadták, akkor beléphettek a kikötőbe.
Szerintem ez egy célra vezető döntés, hát mit veszíthetünk, nem? Mi bajunk lehet? Megpróbálni érdemes.
De eleve egyébként erről úgy is kitérünk a történelmes részbe, hogy a görög városállamoknak a sava, borsa, magva, az információcsere ugye a pletykára ment ki. Tehát az agora, ahol az egész görög közélet zajlott, az gyakorlatilag a pletyka.
A középpontja, hiszen nem volt se messenger, se szalonok, se kávézók, hanem ami akkor lehetőséget biztosított, gócpont. Az információ áramlása, a csomópont, gócpont, igen, ez a legtalálóbb kifejezés. Ott áramlott az információ, a középkorban majd látni fogjuk a mise után, a templom előtt indult be így az eszmecsere, viszont szeretnék visszatérni a műfajokra és a fokozatokra, tehát a rémhír az, ami miatt megvetődik, veszük hétfőn azt, amiről azt mondják nekünk, hogy drágulni fog, és a harmadik fokozata a pánik, amikor nem kell gondolkodni, mert ha azt mondják, hogy jön az árvíz, akkor jobban járunk, ha elmenekülünk, és mégsem jön, mintha nem hisszük el ezt a hírt, ott maradunk helyben, és elsöpör bennünket az áradat. Tehát a pánik esetében az ember egzisztenciális fenyegetettséget érez, és emiatt menekül. Ezek tehát a fokozati különbségek, és itt egyetlen lényeges pont van, ami miatt egyébként összetévesztik a pletykát a rágalommal, az intrikával, a mobbinggal, a bullyinggal, a szekálással, az zaklatással, és így tovább. Tehát vagy van szándék mögötte, vagy nincs szándék mögötte. Vagy van stratégia mögötte, vagy nincs. A pletyka mögött nincs.
Ennyi múlik egy intención?
Így van, így van. Így van. Fúrás esetén, ez a mobbingnak, a munkahelyi pszichoterrornak a szép magyar neve, valaki eldönti, hogy XY-t kifúrja, és mindent meg fog tenni. Átlátja a helyzetet, menedzseli, szervezi, és az ő rossz indulatán múlik, hogy mi lesz a szituációnak a kimenetele. Ezzel szemben a pletykánál olyan sokszor alakul át, transformálódik nagyon sok részlet, hogy gyakran éppen az ellenkezőjét fogják mondani az emberek a történet végén, mint ahogy kiindult.
De ha már a pletykának a metamorfózisánál, vagy alakváltásánál tartunk, akkor ejtsünk szót arról is, hogy ugye van a hoax, van a mítosz, a legenda, nem tudom, a mondák, mendemondák, hogy ezek ilyen megkövesedett pletykák?
Hát sok esetben meg tudjuk azt állapítani, hogy egy pletyka volt a magva, vagy sem. Azonban, hogyha egy történetből, ami formálódik, alakul, variánsai vannak, ám egy bizonyos idő után, amik lehetnek évtizedek, vagy évszázadok, de elér egy végső állapotot, és onnan kezdve nem változik, akkor már nem beszélhetünk pletykáról. Egyáltalán. Tehát azok a műfajok, amik ugyan terjednek, de nem olyan mértékben alakulnak mint a pletyka, azok ebben különböznek tőle, és még egy fontos dologból, azért egy mítosznak nagyobb szenzációval kell bírnia, mondjuk minimum alakuljon át bikává egy főisten, vagy szeressen bele saját magába egy patakba néző ifjú, és mondhatnánk még egyéb furcsaságokat is. Ezzel szemben ugye a pletyka, mivel egy hozzánk tartozó fontos emberről szól, bőven elég annyi is, hogy napok óta fáj a feje. Tényleg? Nekem egyáltalán nem mondta. Sőt, azt mondta, szombaton jön majd a buliba. Igen? Neked azt mondta? Hát nekem úgy beszélt, mint aki meg akar halni, és hogy ki se kell az ágyból. Tehát egy hozzánk közel...
Ez a dialógus, ez már pletyka.
Hát tisztázni kell adott esetben, hogy hazudott az illető, a két beszélgető valamelyikének. Az egyiknek azt mondta, hogy semmi baja, és szombaton találkoznak, a másiknak pedig azt akarja bemutatni, hogy ő most az ágyat nyomja nagybetegként. Ez már egy jó pletyka.
Tényleg nagyon vékony a határvonal, mert én ezt nem érzékelném, hanem sokkal inkább egy ilyen tisztázásnak, hogy akkor most akkor mi a helyzet, mi történt. Érdekes, hogy ebből te meg ezt a, ahogy ugye meg is határozzák gyakran a pletykát, egy ilyen intim mikrobotrányt látsz.
Attól függ, hogy mekkora a konfliktus. Tehát, hogyha ez nem gerjeszt konfliktust, nekem teljesen mindegy, hogyha kiderül egy ismerősömről, aki végigmegy az utcán egy zöld pulóverben, és azt állítja, hogy aznap a lila jackie volt rajta, semmilyen módon nem dúl fel ez az információ engem. Viszont egy, lehet, hogy ez más valakinek fontos, és az is lehet, hogy nekem egy más, látszólag lényegtelen információ lesz olyan, amire felkapom a fejemet, azért, mert egy hozzám közel álló szeméről szól. Tehát a pletyka lényege mindig a név, akiről szól.
Hát ennyi volt a Pletyka Podcast Szvetelszky Zsuzsával és Simonyi Balázzsal. Jövő héten újabb résszel jelentkezünk. Ebben beszélünk a testbeszédről, tehát a pletykálkodás fiziológiájáról, beszélünk a pletyka jellemző helyszíneiről, végigveszünk egy listát pletykafészektől, tracsszatyorig, szófosástól elhallgatásig, és végül terítékre kerülnek a nemek pletykálkodási szokásai is. Terjesszétek az adás jó hírét, ne féljetek, ez még nem pletykálkodás. És ne felejtsétek a régió dal örökérvényű szövegét, én a fülemet adtam neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk? Ugye mi jó barátok vagyunk?